Folytatjuk Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértőivel, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Beszélt itt már arról, hogy mi történne, hogyha kiszélesedne az Izrael és Hamász közötti konfliktus. Reméljük, hogy ez nem fog megtörténni. Reméljük azt is, hogy ha a színfalak mögött is, de mondjuk legalább ezt a részét rendezik a felek, ugyanakkor nagyon-nagyon komolyan fenyegetőzik ugye az izraeli miniszterelnök és nyilván a Hamász is. Ez inkább retorika, és mondjuk pár hét harc után azért valahogy tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, vagy most tényleg nagyon-nagyon komolyan elszánták magukat az izraeliek arra, hogy ha van módjuk és lehetőségük rá, nem tudjuk, hogy reális esélyük van rá, de hogy ha van módjuk és lehetőségük rá, akkor felszámolják a Hamaszt, és valami irtózatosat tesznek ott a gázai övezetben.
Ha az Izrael nagyon akarja, akkor ha nem is felszámolni, de rendkívül nagy mértékben meg tudja gyengíteni a Hamaszt. Az biztos. Egyesen felszámolni akkor lehetne, ha tényleg sivatagot csinálnak az egész övezetből lakosság nélkül. De ezt nyilván Izrael nem teheti meg. Az elszánás az óriási, a harag óriási és teljesen jogos. Mert amit a Hamasz csinált, az népirtás. Ez az olyan szintű brutalitás, ami tényleg az izraeliek most az iszlám államhoz hasonlítják, a Hamaszt azért ideológiailag sem az iszlám állam, de ez a cselekedett sor, ez bizony az iszlám államra hasonlított. Most mit tud Izrael csinálni? Ugye mi lesz a foglyokkal, a túszokkal? Ez is egy óriási kérdés, tehát nem tudok önnek egy konkrét választ adni, mert valószínűleg még az izraeliek se tudják, hogy meddig mennek el, mert viták vannak az izraeli kormányon belül is, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a Netanyahu eldönt valamit, és akkor minden úgy fog menni. Ez egy fragmentált eleve, a kormány, rendkívül nehéz volt összerakni ezt az izraeli kormányt, tehát vannak olyanok, akik szerintem tényleg felperzselnék Gázát az izraeli kormányon belül, meg vannak olyanok, akik megértik, hogy a hosszú távú izraeli érdekekre ez milyen hatással járna. Tehát ez nem egy egységes valami, nekem is vannak izraeli ismerőseim, van, aki ezt mondja, van, aki azt. Tehát ugyanúgy, ahogy Magyarországon is sok vélemény van ott, és sok, hogy melyik vélemény fog nyerni, győzni, nyilván az amerikaiak is azért mondják, hogy ha túlfeszítitek, előbb-utóbb akkor, mert az Izrael nagyon keményen lép fel, tehát nagyon folytatódik hónapokon át egy brutális fellépés, akkor nagyon nehéz lesz a Hezbollahnak kimaradnia, meg Iránnak kimaradnia. Most akar-e az USA, az Izrael legnagyobb támogatója, egy újabb front, újabb nagy frontot, mert újabb front már megvan Ukrajna mellett, úgyhogy lehet egy harmadik front is mondjuk a Távol-Keleten. Kell-e ez az USA-nak? Tehát itt azért nem csak az izraeliek döntenek, ugyanis az USA azért az izraeli fegyverkezésnek a része. Nem arról van szó, hogy Izrael önellátó mindenből, szó sincs róla. Tehát ez PR szinten megvan, hogy Izrael harckocsit gyárt, Izrael a vaskupolát, csak az alkatrészeknek egy jelentős része honnan jön. Tehát érti, amit mondok, hogy Izrael nem tud mindent legyártani.
Meg hát, hogyha használják ezeket az eszközöket, hát akkor utánpótlás
kéne. Tehát ez a része, ez, valaki mondta nekem egy vitában, hogy hát hogy az izraelieknek nincs szüksége segítségre, mert ők gyakorlatilag a világ egyik legerősebb hadserege, és mindent tudnak. Nem tudnak mindent. Amerikai segítség nélkül. Tehát most a Patriot rakétákat Libanon irányából jöttek olyan eszközök, amikre már Patriotot kellett lőni, de a Patriotot meg egyértelműen Amerikába fogják behozni, és ugye az amerikaiak rengeteg Patriot rakétát meg üteget adtak Kijevnek, Kijev védelmére, vagy Ukrajna, illetve konkrétan Kijev védelmére is. Tehát itt azért szűk keresztmetszetek vannak. Ha megnézzük az egész nagy képet, akkor itt forrong a világ, az Egyesült Államoknak nyilván Izrael rendkívül fontos, de azért nem akar belemenni ott a térségben szerintem egy nagy háborúba, inkább arra felé haladtak a dolgok eddig, hogy Iránnal egyeznek, és próbálná Iránt leválasztani Oroszországról. Ugye ez volt ez a 6 milliárd dolláros megállapodás, ugye iráni foglyok kért cserébe. Nekem úgy tűnt, meg hogy az atom megállapodásba és a nukleáris megállapodásba is mennének előre Bidenék, tehát nem úgy tűnt, mintha Iránnal leszámolni akarnának. Egy Iránnal való leszámolás, ahogy mondtam, globális gazdasági következményekkel járna. Az USA-ra nézve is, és az amerikai szavazó, aki amikor elmegy a benzinkúthoz, és azt látja, hogy x dollár a gallonja a benzinnek, meg a dízelnek, akkor lehet, hogy nem a Bidenre szavaz. Érti, egy amerikai választási kampány is belekeveredik ebbe az egészbe. Tehát Izraelt otthagyni se lehet, nagy háborúnak is vannak kockázatai, tehát rendkívül bonyolult ez a világhelyzet most, és úgy látom, hogy ezért óvatosan próbálnak a nagy szereplők most mozogni. Oroszország meg hátradől és nézi örömmel ezt az egészet. Persze lehet, hogy próbálja a küllők közé belerakni, hogy nehogy véletlenül ez könnyen megoldódjon, mert Oroszországnak viszont érdeke. Az olajár emelkedés is meg az, hogy legyen egy második front.
A második front alatt gyakorlatilag ellátást ér, tehát hogy az utánpótlási kényszerre legyen megosztott például a nyugati szövetségeseknek, hát leginkább az Egyesült Államoknak?
Hát alapvetően az utánpótlás, bár nyilván az Egyesült Államok hírszerzési segítséget is fog adni, illetve hogyha az öbölre figyelnie kell, akkor öbölbe még több katonai képesség fog menni, oda is hírszerzési képességek is fognak menni. És az Egyesült Államok hiába a világ legerősebb katonai hatalma, azért véges számú. Global Hawk-ja mondjuk, tehát véges számú repülőgép hordozója, véges számú Patriot ütege van, véges számú 155 mm-es lőszer tud előre. Tehát az Egyesült Államok se végtelen. Egyesült Államok messze fölött áll mindenkinek katonailag, még Kínának is, de nem végtelen. Tehát ilyen értelemben van egy második front.
Milyen hatása lehet az izraeli Hamas konfliktusnak ön szerint Európára? Látszik-e bármi ebből a szempontból?
Ez egy rendkívül jó kérdés. Nézzük meg az európai utcákat. De Európában él egy jelentős muszlim népesség, aki egyértelműen nyilván érthető okokból is azoknak a pártját fogja, akik az ő hittársai, meg ugye, ahogy mondtam, tehát az arab televíziók, marokkói vagy az algériai, hát eleve nem is mondhat mást, mert fölkoncolnák valószínűleg a televízió meg a rádió munkatársait, hanem azt mondaná, hogy itt csak egy izraeli agresszió van. És ezek a népességek nyilván Európán belül is kifejezik az egyetnemértésüket az európai politikával, ami viszont Izrael mellett áll. Tehát újra elindulhat egy merénylet hullám, elsősorban persze zsidók ellen. Franciaországban él Európa legnagyobb zsidó közösség, a második ugye Németország, az Európai Unióról beszélek, ugye az Egyesült Királyságban is nagyon nagy a zsidó közösség. Ugye utána a negyedik az Magyarország, de nálunk azért nagy muszlim népesség hiányában arra nem lehet számítani, hogy itt támadások lennének, de azért itt is meg kell erősíteni nyilván a zsinagógák, iskolák, egyebek védelmét. Lehet kívülről is ugye, importálni ide merényletet. Nem tartom ezt valószínűleg félretésnek, tehát senkinek nem kell megérni, hogy Magyarország terep lesz, de Párizs, Berlin, és ott még a szélső baloldal is. Tehát ez a legtragikusabb ebben az egészben. Van egy európai szélső baloldal, meg magát nagyon progresszívnak gondoló réteg, aki csak az izraeli elnyomást látja. Nem azt mondom, hogy Izrael mindent jól csinált az elmúlt 30 évben, de hogyha megnézzük a valóságot, hogy miért nem lett béke, hát azért voltak azért jó javaslatok, vagy nyilván nem kapták volna a palasztinok azt, ami akár objektíve is járna, tehát külső szemlélőből is azt mondom, hogy lehet, hogy többet lett volna érdemesen, de mégis kaptak azért mai helyzetnél, meg a bármilyen várható helyzetnél sokkal jobb ajánlatokat, és nemet mondtak. Izrael azt nem mondhatja, hogy feladom a teljes területemet, amit egyébként a Hamas követel. Hogyan legyen megállapodás, hogyha az egyik fél azt követeli a másiktól, hogy szűnjél meg? Tehát itt nincs megállapodás gyakorlatilag, és nyilván én értem, én elég sokat jártam is a térségbe, és sok ismerősöm is van, vannak palesztin ismerőseim is, és én értem az ő fájdalmukat, csak egy kompromisszum az kettő múlt, és palesztin oldal se volt benne, egy nagyon erős része. Tehát viszont ezt a Európában mi nem látjuk, itt az izraeli gonoszságot látja ez a szélső baloldali gondolkodói réteg, ami megint ijesztő. Egyébként ezeket támadták meg, tehát az a fesztivál, amit megtámadtak, viszont pont egy ilyen gondolkodású progresszív fiatalok fesztiválja volt. A progresszív fiatalokat pont ugyanúgy lemészárolta a Hamas, mint a szélső jobboldali izraelieket. Pont ugyanúgy mészárolta le. És egyébként Izraelben ezért is szűnik meg a baloldal. Tehát egyre kisebb a baloldali gondolkodásnak a terepe, mert ugyanúgy le lesz mészárolva, mint a másik. Tehát ezt nem értjük meg Nyugat-Európában, hogy azért ez itt nagyon kemény az iszlám szélsőség az benne van a palesztin felszabadítási mozgalmakban is. Tehát nem egyszerűen elnyomottaknak, hanem itt bizony vannak globális ambíciók is, és Európában is nem csak arról van szó, hogy a palesztinok védelemen, úgymond az iszlám elnyomással, meg az iszlámval szemben is küzdenek ezek az emberek, akik mellé egyébként ezek odaállnak. Tehát számomra ez a teljes őrület, de lehet, hogy ebből lesznek Európában konfliktusok, merényletek, halottak, és ez mit fog okozni? Ugye eleve nem túl nagy az integráció Franciaországban, Svédországban, Németországban, komoly problémák vannak, fogalmazzunk, és akkor nagyon visszafogottan, ez nem fog segíteni. Tehát ilyen értelemben ez az izraeli Hamas háború, ez Európának a gondjait is növelni fogja.
Akár a menekült kérdésben is? Tehát hát az, ami kvázi egy ilyen paktum-szerű megállapodás küszöbén álltunk, legalábbis az európai vezetők jó része ezt próbálta kommunikálni, aztán az, hogy magyar részről, lengyel részről, vagy főleg a kelet-közép-európai térség részéről ezt elfogadták volna, az nyilván egyelőre nem tudjuk, de de mintha küszöbön állt volna egyfajta szabályozás ennek a dolognak, akkor ez most gyakorlatilag esélytelen?
Nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogyha menekült hullám indul el, és ezért egyébként abszolút magyar meg európai érdek az, hogy az izraeliek a lehető legnagyobb óvatossággal helljenek el, amit nyilván a mi kedvünkért nem fognak megtenni, mert ők a saját fájdalmukban, meg saját haragukban, meg saját jövőjük féltésében élnek. De hogyha elindult több mint 2 milliós zóna, Gáza, hogyha innen Egyiptomba menekül el egy nagyobb tömeg, mert mondjuk már nem tudnak a Gázán belül maradni, akkor Egyiptom vajon elfog a 110 milliós Egyiptomban évente 2-3 millióval nő a népesség, majd eltartja ezeket az embereket új menekült táborokban. Tehát nem indulnak el Európa felé, akár tízezrek, százezrek onnan, és tényleg mit tudunk mondani? Tehát őszintén a bejövőknek a nagy része az gazdasági menekült, vagy gazdasági migráns, de hát a gázaiakra szerintem nem mondhatjuk azt, hogyha valaki tényleg Gázából jön, hogy ne a háború elől menekülne, tehát ilyet, ez teljesen egyértelmű. Viszont Európának végesek a kapacitásai. Tehát Európa szerintem már a mentőcsónaknak azon állapotában van, amikor ha még pár millió bejön, lehet, hogy gazdaságilag el tudjuk tartani, de tudatilag nem tudjuk ezt. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen problémák vannak onnan Franciaországban, Svédországban, egyre inkább Németországban, hogyan növekszik az európai reakció is, mert nyilván ez akció-reakció. Akkor bizony, egyrészt, mondom, ahogy kérdezte, lehet menekült hullám, de ez a menekült hullám még inkább generálná az európai belső problémákat. Tehát itt olyan komplex kérdések vannak, és hogyha kiterjed a háború, bocsánat, tehát hogyha még Irán, Hezbollah, egyebek beleszállnak, olajárak elszállnak, világgazdasági problémák, akkor meg még inkább, mert nem minden ország olajtermelő, mondjuk Afrikában. Lehet, hogy Nigériának jó, mert egy olajtermelő ország, sok országnak meg nem jó, az is növelheti a menekült hullámot, hogy egyszerűen a gazdasági helyzet lesz rosszabb. Megmondom, hogy ilyen ördögi körök vannak Európán belül is, meg a világban is, amiket egyre súlyosbítanak ezek a konfliktusok, és lehet ennek egy ilyen kiterjedése, ezért csak remélni tudom, hogy nem terjed ez tovább. Tehát ez marad Gázán, meg Izraelen belül.
Az orosz-ukrán háborúra van ennek hatása az izraeli-hamas konfliktusnak. Pár napja nagyon erőteljesen támadnak az oroszok Avgyijivka környékén, olyan páncélos roham volt, amire még az ukránok is azt mondták, hogy ilyen erőteljes támadásra nem nagyon volt példa az egész háború alatt, vagy kevés ilyen volt. Tudnak stratégiai előnyt szerezni az oroszok ebből?
Hát ahogy már beszéltünk róla, mindenképpen van egyrészt a sajtófigyelem terelése, de ott van az, hogy az amerikai fegyverszállítások, az amerikai készletek nem végtelenek. Tehát ilyen értelemben van egy közvetlen hatás, de ez nem gyors hatás. Tehát ez az orosz offenzíva, ez nem ami miatt van, ami ugye a Közel-Keleten történik. És ezt valószínűleg tervezték már. Tehát az avdiivkai katlan építése az már hónapok, sőt, gyakorlatilag az éveleje óta folyik. Ez egy stratégiai rendkívül fontos város, és most azt láttuk, hogy dandárméretű erőkkel, légierővel, helikopterekkel támadtak. Szerintem ez annak a jele, tehát ez még nincs közvetlen összefüggésben mostani történésekkel, hogy az oroszok bizony jóval nagyobb erővel rendelkeznek annál, mint amit a nyugati elképzelés felvázolt, hogy gyakorlatilag még egy offenzíva, még egy áttörés, és akkor majd az oroszok összeomlanak, ugye az aporizsiai fronton. Én mindig mondtam, hogy erről szó sincsen, tehát nyilván voltak ukrán győzelmek, de nem orosz összeomlásról volt szó, és ez az avdiivkai támadás mutatja, hogy vannak dandár méretű erők, amiket be tudnak itt vetni. És nem volt ez akkora siker, mint amit az oroszok reméltek tőle, rendkívül komoly veszteségeket szenvedtek el, de azt nem tudjuk, hogy az ukránok mennyit vesztettek, és azt nem tudjuk, hogy mennyi erőt kell elvonni más frontokról az ukránoknak, hogy ezt megakadályozzák. Tehát én azt látom, hogy Oroszország számára az olajár emelkedés miatt is a figyelem terelés, illetve a fegyverzeti támogatás csökkenése miatt is ez egy ajándék. Eleve nem álltak olyan rosszul, mint szerintem a nyugati közvélemény gondolja, és ez most nekik még segítség. És Ukrajnában érezni is. Tehát a kijevi ismerőseim, forrásaim azok bizony félelemmel tekintenek az izraeli Hamasz háború, hogy mit hoz ez nekik, senki nem örül neki, még ha megnézzük az orosz propagandát, ott bizony lelkesednek. És ennek ez az oka. Tehát az ukrán offenzíva nem hozta meg azt, amit várt a nyugati közvélemény és a nyugati szakértők egy része. Azok a szakértők, akik a realitásokkal tisztában voltak, meg nem mertek nyilatkozni. Ugyanis számos konferencián vettem részt, nagyon sok esetben én voltam az egyetlen, még az offenzív előtt, akkor azt mondom, hogy ez nem garantált egyáltalán, és nyilván úgy is néztek az emberre, hogy itt biztos magyar-orosz propaganda nem, objektív. Objektív okok miatt nem gondoltam, hogy nyilván lehetőség volt, tehát olyan nincs, hogy nincs semmi lehetőség, de hogy Ukrajna le tudja győzni Oroszországot, ki tudja jutni a Krími félszigetig, az bizony egy hatalmas katonai siker lett volna, amihez több fegyver, jobban felkészített erő kell. Tehát ezt a realitások beköszönését látjuk. Persze még mindig magyarázzák sokan, hogy voltak éppen Ukrajna nyert, mert hogy az oroszok többet vesztettek, objektíve nem igaz. Objektíve a vesztességek egy az egy, nagyjából. És ez még ukrán siker, mert az oroszok inkább védekeztek, bár támadtak is, ugye nem csak Avdiivkánál, Kupjansznál, támadtak Kupjansztól délre is, Borovénél. Tehát voltak orosz támadások, illetve ellenlökések sorozatát hajtották végre Robotinénél, Verbovénél, tehát az oroszok nem csak ültek a bunkerekbe, meg a... De amit mondani akarok ezzel, hogy ez rossz Ukrajnának, ez rossz a nyugati világnak, és a komplex kép, ami kirajzolódik, az inkább az, hogy a nyugat fárad, meg az Egyesült Államok fárad, Oroszország is persze fárad, csak Oroszország nem tud kimenni Ukrajnából, anélkül, hogy a rezsim veszélybe ne kerüljön, Amerika meg ki tud menni. És látjuk már az amerikai belpolitikában is, hogy egyre többen mondják, hogy nem biztos, hogy ezt így kell folytatni. Tehát ezek azok a kegyetlen realitások, amit, hogyha valaki pusztán ideológiai, meg a történelmi jó oldala és rossz oldala szemüvegen keresztül nézi, az el fog ezekbe veszni.
Két dolog, ami a héten érdekes volt, mindenképpen olyan változásszelű, hogy Zelenszky elnök hirtelen megint nagyon sok helyre ment el tárgyalni. Volt Romániában, és ott inkább gazdasági okokkal magyarázták, aztán persze nyilván nem tudjuk, hogy van-e katonai oka, és volt a NATO tanácskozáson is, de hát elég komoly ránézésre, legalábbis elég komoly kosarakat kapott, leginkább a belgáknak a kijelentése volt szembeötlő, hogy 2025-re ígértek F-16-os vadászgépeket. Míg Oroszország felé, Észak-Korea felől rengeteg katonai szerelvényről számoltak be, jóval többről szerelvényről, mint ami a szokásos a két ország közötti kereskedelmi forgalomban. Ha nem is azonnal, nem is egy-két hónapon belül, de mondjuk ez ennek egy fél éven belül lehetnek nyomai, hogyha tényleg ennyire támogatás szintjén fordult a kocka, bár még nem tudjuk, hogy fordult-e.
Szerintem objektíven nem tudnak a belgák adni, tehát ez nem rossz indulat. Nem tudjuk azt, hogy milyen állapotban vannak, és ezt a holland eszközöknél, meg a dán eszközöknél sem. Valószínűleg minden egyes vadászgép más állapotban van. Más a repültúra szám, ezek már olyan technikai részletek. Nyilván én is csak azért, mert pilótáktól hallottam, hogy hát az egyik gép az még 1000 órát repül csak, és tök jó állapotban van a másik gépen, mert már nem szállna föl senki. Nyilván ez megvan a nyugati gépeknél is, hogy mennyit repült, milyen állapotban van, mit kell kicserélni, milyen upgrade-en kell átmenni ahhoz, hogy ez valójában egy Oroszország képességeivel rendelkező országban az orosz légierővel szemben legyen esélye. Tehát nem tudom egyébként, szerintem ez nem is nyílt információ, hogy a belga gépek milyen állapotban vannak, és miért csak 2025, de valószínűleg ez állapot kérdés, meg hogy mivel váltják ki őket. Ez nem rossz indulat. Tehát érti, mert valami tud rossz indulat lenni, hogy azért nem adunk, mert nem szeretünk, vagy mert összevesztünk, most Lengyelország összeveszett Ukrajnával, akkor most már ezt nem fogjuk adni, de itt nem erről van szó. Tehát az én meglátásom itt az, hogy Európa kimerítette a forrásait, keveset tud adni, az USA, ugye, ezt már megbeszéltük, több helyen van lekötve, globális hatalom, az oroszok megtaláltak extra forrásokat, tehát megháromszorozódott, igen, Észak-Koreából a bejövő vonatoknak a száma, ez nyugati forrás, én magam nem számoltam, de elhiszem. Tehát valószínűleg nem véletlenül tekintett meg annyi mindent a nagy megtekintő, ugye a távol-keleten, Kim Jong-un, hanem azért, hogy valamit kapjon cserébe, valószínűleg ők is kapnak, és az oroszok is kapnak valamit. Tehát itt egy deal volt a háttér, vagy nem háttérben, teljesen nyilvánvaló, hogy volt valami megegyezés, azt nem tudjuk, hogy pontosan miből mennyi. És ez el fog érkezni, és azt is tudjuk, hogy ez kellett a kínai igen. Észak-Korea ugyan nem Kína vazallusa, tehát viszonylag független tőle, de Kínával szemben, nem hiszem, hogy ezt megmerte volna lépni. Tehát itt a kép az, hogy van egy nagy tömb nyugattal szemben, ami egyre erőteljesebben rajzolódik ki, és ez bizony egyik ország segíti a másikat. És ez nem jó. Azt nem gondolom, hogy Ukrajna ettől még elesne, hogy az oroszok győznének, de azt gondolom, hogy Ukrajna nem tud győzni, vagy nagyon kicsi a valószínűség, hogy Ukrajna katonai győzelmet arasson, akár még a 22. február 24-én vonalig való elérés, szerintem már az is egy, sőt, a tengeri való áttörés egy nagy komoly katonai győzelm lenne. Ennek egyre-egyre csökken az esélye ezekkel a fejleményekkel, egyébként eleve nem volt nagy esélye. Tehát eleve nem volt 10-20%-nál több esélye, szerintem.
Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértőjével beszélgettünk, köszönjük, hogy bent volt, tegye meg máskor is, és hát reméljük, hogy nem egy újabb konfliktus miatt fogjuk meghívni. Legközelebb van már ebből így is elegendő. Nagy Károly volt a mikrofonnál az elmúlt 2x20 percben. Az adásunkat nem csak a honlapunkon hallgathatják vissza, hanem a YouTube csatornánkon is megnézhetik. További jó rádiózást!